Ötödik fejezet. Néhány napig Mihály nem is látott mást, mint Pincért és Kvéket. Ugyanis internálva volt a Pincér kabinjába. Senki sem tudta, hogy Mihály a hajón van, és Daltrey Doug teljes tudatában annak, hogy ellopta egy fehér ember kutyáját, remélte, hogy a kutya jelenlétét mindvégig titokban tudja tartani, és amikor majd a Macambo kiköt Sydneyben, partra tudja csempészni. A Pincér csak hamar kitapasztalta Mihály bámulatos tanulékonyságát, maga etette, és néha egy-egy csirkecsontot is odavetett neki. Összesen két leckét vett igénybe, amíg Mihály megtanulta, hogy a kabin sarkában az ajtó mellett van az a hely, ahol megszabad enni a csirkecsontot. Leckéknek nem is igen lehetett ezeket nevezni, mert nem tartottak egy-egy fél percnél tovább, és 5 percen belül lezajlott mind a kettő. Ezután már habozás nélkül magától értetődően a sarokba vitte, ha csontot kapott. Mert az értelme is megvolt hozzá, hogy kapisgálja, mit akar tőle Pincér, a szíve is megvolt hozzá, amely boldoggá tette, ha szolgálhatott neki. Pincér Isten volt, aki jó volt, aki beszéddel és cuppantással, simogatással, ordörzsöléssel, sőt, öleléssel szerette őt. Minden szolgálatkészség a szeretet földjében virul igazán. Így volt Mihálynál is. Ha a Pincér azt parancsolta volna neki, hogy a sarokba vitt csontot hagyja ott, szívesen állott volna szolgálatára azzal, hogy ott hagyja. A kutya az egyetlen állat, amely vidáman, boldogan, örömében ugrándozva képes otthagyni az eledelét, hogy az embert kövesse vagy szolgálja. Daltrey Doug rendesen minden szabad idejét a bezárt Mihállyal töltötte, aki hamarosan megtanulta, hogy a parancs szóra abba kell hagyni a szűkölést, meg az ugatást, és az együttlét ez órái alatt Mihály még sok egyebet is tanult. Daltrey rájött, hogy Mihály már ért és megfogad számos parancsot, mint például nem, igen, kelj fel, feküdj le. Ezekhez most újak járultak hozzá, Daltrey megtanította a következőkre is. Ne eredj az ágyba és feküdj le, eredj az ágy alá. Hozd el az egyik cipőt, hozd el mind a két cipőt. Szinte minden fáradtság nélkül megtanította a szokott kutya dolgokra, bukfencet vetni, imádkozni, halottat tettetni, kalappal a fején ülve pipázni, és a hátsó lábán nem csak megállni, hanem járni is. Aztán következett a szabad és a nem szabad. Daltrey oda tett az ágy peremére Mihály orrával egy vonalban, holmi jószagú, orrcsiklandozó húst vagy sajtot is így szólt, nem szabad. És Mihály nem jut hozzá addig, amíg meg nem kapta várva várt szót, szabad. Daltrey ennek a nem szabadnak az erejével megtehette volna, hogy kimenjen a kabinból, elmaradhatott volna 1 óra hosszat, vagy akár 5 óra hosszat, visszatérvén érintetlenül találta volna az élelmet. Mihályt pedig alva az ágy sarkában, ahol a hálóhelye volt kijelölve. Mikor a Pincér egyszer kiment a szobából, és Mihály orra csak egy únyira volt valami megtiltott csemegétől, Kvék játékos kedvében odanyúlt az ételért, hogy elvegye. A kezét Mihály gyors fogának fájdalmas nyomával kapta vissza. Amit Pincérnek sóváran igyekezett megcsinálni, azt Kvéknek sohasem csinálta meg, pedig Kvékben nyoma sem volt a durvaságnak vagy rosszaságnak. Csak hogy Mihályt öntudata első derengésétől fogva arra tanították, hogy a fehér ember és a fekete ember között különbséget tegyen. A fekete emberek mindig a fehér emberek szolgái voltak. Legalábbis ő ezt tapasztalta. Mindig gyanúsak voltak, mindig valami gonoszságban sántikáltak, és mindig vigyázni kellett rájuk. A kutya elemi kötelessége az volt, hogy minden fekete ember megfigyelésével szolgálja a fehér istenét. Minden esetre megengedtek Kvéknek, hogy ennivalót, vizet adjon és más szolgálatokat is tegyen neki. Eleinte csak akkor engedte meg, amikor Pincér a hivatalos dolgát végezte a hajón, de később mindig megengedte neki. Mert anélkül, hogy ezen elgondolkodott volna, megállapította, hogy akármit csinált és adott neki Kvék, az valójában nem Kvéktől ered, hanem a Kvék gazdájától, aki az ő gazdája is. Kvék nem neheztelt Mihályra. Maga is annyira oda volt az ura kegyelméért, hiszen az ura azon a borzasztó napon a Vilmos király szigeten az életét mentette meg a 2 gyászba borult disznó tulajdonostól, hogy az ura kedvéért még dédelgette is Mihályt. Látván, hogy gazdája egyre jobban szereti Mihályt, benne is hasonló érzelmek támadtak. Általában a Pincér minden holmiát imádta, imádta a cipőt, amit kipucolt neki, a ruhát, amit kefélt és tisztogatott neki, még a 10 üveg sört is imádta, amit minden nap betett a gazdája számára a hűtőbe. A dolog lényege az, hogy Kvégben nem volt semmi uralkodó vonás, Mihály pedig arisztokratának született. Szeretetből hajlandó volt vakon szolgálni pincérnek, de a gyapjas hajúnál nagyobb úr volt. Kvégben túltengett a rabszolga természet, Mihályba pedig ebből a rabszolga természetből alig szorult több, mint amennyiről az észak-amerikai indiánok tettek tanúságot, amikor hiába való kísérletek történtek, hogy a kubai ültetvényeken rabszolgákká tegyék őket. Ami sem Kvégnek nem volt személyes hibája, sem Mihálynak személyes érdeme. Mihály örökölt természete, amelyet az emberek nemzedékeken át gondosan kitenyésztettek, főleg büszkeségből és hűségből rakodott össze. A büszkeség és hűség házasságából mindig önérzet származik. Az önérzet pedig követeli a maga megbecsültetését, a megbecsültetés pedig követeli az alantabb álló megbecsülőket. Mihály sikereinek koronája Dótri vezetése alatt az volt, hogy a kabinban mindjárt az első napok folyamán megtanult ötig olvasni. Akármilyen rendkívül értelmes volt, ehhez mégis sok-sok órai munkára volt szükség. Mert először meg kellett tanulnia a számok nevét, ahogy Dótri kimondotta. Másodszor meg kellett tanulnia, hogy a szemével lássa és az agyával megkülönböztesse az egyes tárgyakat a több tárgy csoportjától. Ezt fel egészen ötig bezárólag. Harmadszor meg kellett tanulnia, hogy az elméjében az egyes tárgyat, vagy több tárgy bizonyos csoportját szoros összefüggésbe hozza a számnak pincér által kimondott nevével. A tanításhoz Dótri Dág cérnával összekötözött papírgombócokat használt. Bedobott az ágy alá öt gombócot, és megparancsolta Mihálynak, hogy hozzon elő hármat. És Mihály nem kettőt, nem négyet, hanem hármat hozott ki, és adott a kezébe. Mikor Dótri három gombócot dobott az ágy alá, és négyet követelt, Mihály előhozta a hármat, eredménytelenül kereste a negyediket, aztán könyörögve, fark csóválva, ugrándozva táncolt pincér körül, végre felugrott az ágyra, és mégiscsak előhozta a negyediket a párna alól, vagy a takarók közül. Ugyanígy történt más ismert tárgyakkal. Ötig, akár cipőről, akár ingről, akár párna ciháról volt szó, Mihály elhozta a kívánt számot. És Mihály matematikai elméje között, aki ötig tudott számlálni, és a tulági vén néger elméje között, aki a dohány rudakat ötös egységekben számolta, kisebb volt a különbség, mint Mihály és Dótri Dág között, aki tudott szorozni és osztani. A matematikai képességek ugyanezen alapján még nagyobb különbség választotta el Dótri Dágot Duncan kapitánytól, aki matematikai számítások alapján vezette a Makambo útját. És a legnagyobb matematikai különbség volt Duncan kapitány esze és a csillagász esze között, aki letérképezte az eget 100 millió kilométerekre hajókázott a csillagok között, és akitől Duncan kapitány a matematikai tudásnak egy morzsányi részét kapta csak meg, amikor napról napra megállapította a Makambo helyét a tengeren. Csak egy dologban tudott Kvég fölébe kerekedni Mihálynak. Kvégnek volt egy dorombja. Valahányszor a világ meg a pincér szolgálata túl nehéznek tetszett, a néger a Vilmos király szigetre ringatta magát, szájába fogta a kezdetleges hangszert, és az ujjával földön túli hangokat búgatott ki belőle. Mikor így túl emelkedett téren és időn, Mihály énekelt. Talán inkább vonyított, de a vonyításban megvolt ugyanaz a lágy zengés, mint a Kvég muzsikájában. Mihály nem akart vonyítani, de lényének vegyi összetétele olyan volt, hogy éppen olyan kényszerűen reagált a zenére, mint ahogy az elemek reagálnak egymásra a laboratóriumban. Amíg Mihály internálva ült pincér kabinjában, a hangja nem volt szabad, hogy hallható legyen. Ezért Kvék a dorombja vígaszát a kazán feletti rácsozat tikkasztó hőségében volt kénytelen megtalálni. Ez azonban nem tartott sokáig. Akár vak véletlenből történt, akár azért, mert a sors könyvében ez már akkor így íratott meg, amikor a világnak még magva sem volt, Mihályt olyan kalandba sodort a végzete, amely nem csak az ő sorsát volt hivatva mélyen érinteni, hanem a Dótri Dág és a Kvég sorsát is, sőt, hivatva volt eldönteni majdani haláluk és sírjuk helyét is.